Mozaik. A változatos, sokszínű világ és benne mi. Híradás, tükör, szórakoztatás két órában. Rékai Gábor műsora. Egy óra van, folytatjuk a műsort, Rékai Gábor vagyok, és nem távolodunk el nagyon az elmúlt fél órában megbeszéltekről az irodalom világában maradva, de hát egy kicsit más megközelítésben és egy kicsit új felállásban, mert közben megérkezett Kis Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgatója, vezetője, aki az órát lehet igazítani, viszont arra kértem Nógrádi Gábort, hogy picit még maradjon itt. Mert van egy olyan kérdés, amiben mind a ketten a magatok aspektusából, szemszögéből tudtok beszélni, és ez a könyv mint nyomtatott tárgy, eszköz, szórakozni, tanulni való lehetőség, stb. Majd befejezem ezt a mondatot is. Szóval a könyv jövője, ez izgatna engemet, és hát Án Gábor, te benne vagy a lendületben, úgyhogy veled kezdem. Hogy látod te, hogy lesz itt a e-book és egyéb mellett, után, előtt jövője ennek a műfajnak, ennek a 500 éves Gutenbergnek köszönhető műfajnak?
Magának a printnek, tehát a nyomtatott könyvnek, és lehet, hogy ezzel Gábor nem fog egyet érteni, a nyomtatott könyvnek nagyon kicsi jövője van, talán egy 20-30 év, de ezt pontosan nem lehet tudni.
Nem, már megnézzük, mert megbeszéljük.
Az igazság, mert én ugye az ősbölény is Kindle-ével, tehát e-bookkal olvasok többnyire, ha nincs meg valami nyilvánvaló könyvet veszek elő. Meg kell mondanom, nem dicsekvésképpen, hogy 45 évvel ezelőtt a főiskola, amikor erről beszélgettünk, akkor 45 éve azt mondtam, hogy a könyv hát sajnos át fogja a helyét adni a mikrofilmnek. Mert akkor megszületett a mikrofilm, és olyan mikrofilmet csináltak Amerikában, hogy a Biblia egyetlen mikrofilmen rajta volt.
Az idők szavát már akkor meghallottak.
Igen, a lányok kérdezték, mert nagyon fölháborodtak persze 45 éve, hogy hát hogy képzelem, hogy fognak olvasni a villamoson. Mondom, hát majd egy olyan mikrofilm olvasóval fogsz járkálni, és azzal fogsz olvasni. Na jó, a lényeg szóval a lényeg, tehát hogy nem a könyv a lényeg, hanem az üzenet a lényeg, a szöveg a lényeg. Amikor még nem volt könyv ezelőtt 600 évvel körülbelül, ugye nem volt nyomtatott könyv, akkor is volt szöveg, és ezelőtt 9000 év, vagy nem, 900 évvel, vagy nem tudom hányan is volt, és volt a papírus, és a pergamen, és a többi, és a többi. Tehát nem a könyv nyomtatás a lényeg, hanem maga az irodalom, vagy a szöveg. A lényeg, az pedig most át fog menni. Egy sokkal nagyobb probléma egyébként, vagy kérdés, nem is probléma, kérdés, problémát, az élet megy, aztán megoldja a dolgokat, hogy a vizualitással mi lesz? Hogy mikor hogy lesz-e majd igazából könyv és szöveg, amikor a gyerekek már a vizuális információból sokkal többet fognak kiszedni, mint amennyit a szövegből. Hiszen ahogy egy filmrendezőnő valamelyik nap mondta, hogy figyelj ide, Gábor, ne vitatkozzon velem ezen a filmen, vagy csinálunk egy közös filmet az egyik könyvben, ne vitatkozzon velem, ha maga leír 10 oldalt, én azt egyetlen képben megmutatom, föltettem a kezemet.
Könyvkiadó vezetője, aki ahol éppen most próbálják kirángatni a szőnyeget. Bár 20-30 év az azért még...
Nem hiszem, hogy a szőnyeget kirángatnám.
De nem vagy ennyire pessimista.
Azt tudomásul kell venni, hogy a világon semmi nem állandó. Ha csak arra gondolunk, hogy fekete lemez. Eltűnt a fekete lemez. Magnó kazetta. Eltűnt a magnó kazetta. A könyv miért lenne kivétel? Ugye ennek is van egy története, hallottuk Gutenberg 1400-as évek közepétől, lehet mondjuk azt mondani, hogy nagy mennyiségben gyártották a könyvet. Ennek is úgy látszik, van egy élettartama. Jön valami más. Valóban nem a hordozó, nem a forma, inkább a gondolat, a tartalom, az üzenet a fontos. Hogy most az könyv, vagy más, talán az a fontos, hogy mindig legyenek értékes, okos, érzelmes, üzenetek, amikkel az egyik ember megszólítja, meg tudja szólítani, hatni tud a másikra. Hogy most ez nyomtatott, papíralapú, vagy éppen mikrofilm, vagy éppen mondjuk egy e-book olvasó? Hát mindegy.
Na jó, rendben van, örülök, hogy ilyen modern gondolkodású emberekkel kerültem egy asztal mellé, én akkor most az ördög ügyvédje. Akarsz még valamit mondani?
Még egy dolgot hozzátennék, azért van egy probléma, ami most még nincs áthidalva, hogy A magyar ember nem szeret fizetni azért, ami az internetről van neki. Tehát az se baj, ha nem olyan jó, az se baj, hogyha nem 100%-os az a szótár, csak 90%, az se baj, ha sok hiba van, csak ingyen legyen. És szerintem ez veszély, hogy azért a tartalomért, amit az internetről veszünk le, nem vagyunk hajlandók fizetni. Akkor előbb-utóbb az izzadsággal, fáradtsággal, nehéz munkával megszült tartalmak, üzenetek nem fognak fölkerülni az internetre. Most gondoljunk bele egy szótárt, 2-3 ember évekig szerkeszt. Annak van egy munkabére. Hogyha azt a munkabért a kiadó nem kapja vissza azáltal, hogy valakik majd megveszik ezt a szótárt, akkor más módon készülnek szótárak. Lehet erre is példa, hogy mindenki bedobálja az internetre a szavakat, amik neki eszébe jutnak, vagy amit ő ismer, és ebből majd valami lesz, lásd Wikipédia. Kiforratlan a dolog.
Hát lehetséges, ezzel együtt én, ahogy említettem, az ördög ügyvédje szerepét azért vállalom, de egy kicsit más megközelítésből, ez teljesen természetesen rendben van, hogy a tartalom és nem a forma. Na de. Szerintem nem csak az embernek a iskolában és a könyvek közötti neveltetése az oka annak, hanem sok egyéb is, hogyha mondjuk a vizualitás eluralkodik, akkor az egy más szituációja a befogadásnak, mind az agy szempontjából, mind hangulatában, stb., mint a könyvolvasás. Nem azért, mert azt én fogom, és én megyek soronként rajta végig, hanem egyszerűen más képességeket kíván meg, és feltettem más, másképp adja át a tartalmat, a művészi hatást. Tehát itt most ez, amit a Gábor most utoljára mondott, ez valóban, ez is egy önálló problémakör, de én még mindig itt szerencsétlenkednék, és nem abból az aspektusból, hogy na, ezek az öreg emberek, hát ezek megszokták, persze olvasnak, már nyomkodni se tudják azt az e-bookot, bár Nógrádi Gábor is még jó néhányan kivételek. De érthető ez, hogy én mit mondok akkor, amikor, tehát kölcsönhatás van, hogy más formában az a tartalom, már más jellegű tartalom lesz. Ugyanaz a könyv, filmen, hát az nem ugyanaz a hatás.
Persze, ez nem kérdés, miután én 700 vagy 800 találkozót csináltam, és minden találkozón, múlt héten is erről volt szó, hogy az olvasás, a befogadás, az ugye kreativitást kényszerít ránk, és ahogy ezt ugye Rigó Béla barátom mondta, munka olvasni csókolom ahhoz képest, hogy megnézzük a televíziót. Most én erről beszélek több Igen. évtizede, tehát teljesen egyetértek vele. Én csak megpendítettem, ha megengedett, hogy jön a vizualitás világa, amit fogalmam sincs, hogy hogy változtatja. Mert tehát tényleg nem tudom. De azt tudom a 60-as évek eleje óta, hogy ezt szintén ugyanúgy kellene az iskolába tanítani, értelmezni a képeket, a filmeket, a többit, ahogy annak idén az irodalmat csináltuk. Nem tudom, merre vezet, fogalmam sincs, és vitatkozni se akarok róla. De azt tudom, hogy a Bölcs István volt az első, aki filmeztek a könyvet igen. írta 1961-ben. Úgy ezt van. Nagyon megjegyeztem, mert tudtam, hogy ő az az ember, aki tudta akkor, és akik engedélyezték, ugye, akik tudták akkor, hogy el kell kezdeni ezt a művészetet. Lenni. Másik pedig, hogy abban reménykedem, hadd nyugtassalak meg a nettel kapcsolatban, kiforratlan, ez volt az utolsó szó talán, amit mondtál, kiforratlan az, ami a neten van, hogy össze-vissza dobálják a Wikipédián az információkat, és mi lesz akkor ugye azzal a könyvvel, amit ingyen szívesebben letölt a magyar olvasó. Azt gondolom, ezt majd technikailag meg fogják oldani. Meg fogják oldani, hogy ma már fizetünk a filmért, mert kénytelenek vagyunk, ha azt akarjuk megnézni, és jó minőségben. Fizetünk a zenéért, ha azt akarjuk megnézni, és jó minőségben, és ez ki fog terjedni egy idő után, valószínű, majd jön egy Bill Gates, vagy nem tudom, kicsoda, és kitalálja azt, hogy amennyiben a tintakiadónak a könyvét valaki ingyen letölti, abban a pillanatban a bank számlájáról leveszik azt a 28 forint 40 fillért, ami van, azért
hát a tintaképviseletében kikérem magamnak a 28 forintot, 32 is.
Jó, de lehet, hogy csak egy oldalát vették le.
Na most,
meg le se töltheti egyébként, visszatérve a technikára.
Most nem is erre az utolsó gondolatra reflektálnék, hanem hogy a képi világ. Azért mondjuk igen, valóban terjed a képi világ, de ne felejtsük el, hogy ez nem az utóbbi évtizedeknek vagy az évszázadoknak a terméke, hiszen a kép mindig jelen volt az emberiség életében. Ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a népviselet micsoda rejtett üzenetet hordozott, ugye? Más fejkötőt hordott az, aki eladósorba volt leány, más fejkötőt hordott az, aki éppen már mondjuk a házasság kötés előtt áll, és mondjuk más fejkötőt hordott egy özvegyasszony. Tehát ugye a népviselet például egy képi üzenetben mondta el, hogy én mi vagyok, ki vagyok. Egy életrajz volt szinte. Vagy azt mondjuk, hogy egy fejfa, egy kopjafa. Azok a faragások, vésések, bemetszések hosszú-hosszú mondjuk történeteket mondanak el azokról, arról, aki a fejfa alatt nyugszik. Tehát képpel. Tehát a kép nem új dolog, és hogy újabb-e? Vagy hogy könnyebb-e a képet megérteni, vagy sem? Ezen azért úgy elgondolkodnék, mert a képet is lehet sokféleképpen nézni, olvasni, ahogy mondjuk egy-egy oldalt, vagy 10 oldalt is mondjuk annyiféleképpen lehet, attól függően, hogy gyermek vagyok, ifjú vagy felnőtt, értelmezni. Egy képet is lehet sokféleképpen látni talán.
Most akkor mondjad, Gábor.
Nem, ezt tulajdonképpen teljesen egyetértek ezekkel a dolgokkal. Azért akartam, a könyvről van szó, a szegények Bibliáját akartam tenni, hogy ha már képekről beszélünk, akkor a Biblia Pauperum az ugye egy képregény volt annak idején 600-700 évvel ezelőtt, tehát képekkel mondták el a Bibliát, hogy a bajói falikárpit, egy hatalmas nagy falikárpit, nem tudom, 16 vagy 20 vagy 30 méter, egy csatát mond el, ugye képről képre, és akkor visszamehetnénk, ami azért már nem értek, a képi íráshoz. Uh-huh. Tehát magyarul volt nekünk egy vizuális korszakunk, aztán lett egy írott korszakunk, aztán meg fogalmam sincs, hogy mi lesz.
Vagy említetted a csata jelentet, Rómába Trajanus oszlopa, ugye uralkodásának több évtizedeit egy spirál képbe vésve, kőbe vésve tárja elénk.
A beszélgetés erészének úgymond befejező kérdése, kérem, ezt is szokták csinálni, hogy egy perc van, és akkor mindenki gyorsan, röviden, nem kell gyorsan, de lehet röviden. Egyáltalán az az ismeret befogadás, ha tetszik, művészetbefogadás, vagy valóban tudásbefogadás, ami a könyv világra, a Gutenberg galaxisra jellemző volt. Az most ilyen kép, olyan izé, ilyen jogi lehetőség, annyit fizetni, de ez megmarad? Tehát véleményetek szerint ez a funkció az ember számára megmarad, vagy eltolódik, vagy egy pragmatikus irányba, vagy egy egyszerűbb irányba, vagy egyszerűen megváltoznak az emberek elfoglaltságai, és nem lesz olyan mondjuk kiemelt szerep, hogy most bárkit megkérdezek, kedvenc elfoglaltság, kicsit ad magára a 3 kedvenc elfoglaltság költ otthona, vagy az olvasás, valamilyen formájú olvasás, vagy nem tudom, micsoda. Értitek, hogy mit akarok, vagy nagyon bonyolult volt, hogy megmarad-e ez? Most mindegy, hogy az könyvbe, vagy mozgóképbe, vagy bármibe. Amire most használjuk ezeket a világirodalmat és az irodalmat.
Megmarad. Ez kevesebb volt, mint egy perc, de megmarad. Igen. Egészen biztos. De a dolog sokkal bonyolultabb, és azt gondolom, hogy nagyon érdemes lenne vele foglalkozni. Mert más sem mondok a gyerekeknek, mintha olvastok, és az a mondat van, hogy egy kutya bejött a szobába, és leült a szőnyegre, mindegyik őtök másfajta kutyára gondol, a sajátotokra. Ha én ezt televízióban megmutatom, akkor csak egyféle kutyát tudok megmutatni, amit ugye a forgatókönyvíró bácsi írt.
Illetve a rendező.
Tehát, ha olvasol, magadat olvasod ki, ha filmet nézel, rossz filmet, akkor a rendező bácsit olvasod ki. De van jó film is, és van olyan film is, mint a Saul fia, amelyet mindenki másképp és másképp lát, az idézőjel, olvas. Na most ez a probléma az, amihez már az akadémiának kellene valamit labdába rúgni.
Meg az egy perc egy kicsit kevés, Gábor.
Ugye hát tulajdonképpen ne az írónak mondjam azt, hogy az a jó könyv, amelyiket mindenki másképp olvas. Igen. És másképp lát. De ha csak egyféleképpen szólna az a könyv, akkor nem volna érdemes elolvasni. Én azt hiszem, hogy az embernek olyan bonyolult a memória rendszere és a feje, hogy az kívánja, hogy meg legyen töltve. Tehát valamivel mindig meg kell tölteni azt a fejet, a memóriát. Na most, hogy az a klasszikus műveltség, hogy nem tudom én a a csillagképeket tudja felsorolni elejétől a végéig, vagy a számítógép alkatrészeit tudja részletekbe menően felsorolni, ez talán mindegy is. Talán az a fontos, hogy járjanak a fogaskerekek, mozogjanak, és amikor az a tenírozva van az agy, akkor egy hirtelen adott szituációban tudjon jó döntést hozni, mert trenírozva van, mert a fogaskerekek zajtalanul működnek. Ez a fontos, és a szülőknek, a pedagógusoknak szerintem ez a feladatuk, hogy trenírozzák a kisdiákoknak az agyát.
Meg hát egyáltalán mindannyiunk agyát, a kisdiákoknál kezdhetjük el. Jó? Köszönöm szépen, azt mondtam, hogy vége, meg utolsó. És Gábor, köszönöm, hogy itt voltál. És
én köszönöm szépen.
Hosszabbításban is.
Minden jót nektek.
Szervusz.
Ninguém. A lágy hangok vonala. Rádió Bézs.
Átvettük a hatalmat, mert a meghívásomra Nógrádi Gábor még egy picit itt maradt, de most már mennie kellett. Kis Gáborral a Retro Szótárról beszélgetünk. Ez talán az egyik legnagyobb sikerű kiadványotok.
Igen, nagyon népszerű a Retro Szótár. Hát nagyon jól sikerült a bemutatója is, mert egy farmotoros Icarus busz is megérkezett a bemutatóra Budapesten a Kosztolányi Dezsétér melletti Bukarest téren egy retro pályaudvaron, buszpályaudvaron tartalmi kávéház volt. Tehát jó volt az indítás.
Na, de nem ezért. Szóval egyszerűen ez az ötlet. Mondd is el, tehát mit jelent az, hogy retro, és hogy jött ez az egész ötlet? Mert ha van szótár, amely évtizedeket jellemez az emberek, az akkor élt emberek életéből, akkor ez az. Mert azok a szavak, amik benne vannak, azt kimondod, és akkor mindenkiben mindenféle emlék fel.
Hát igen, ha azt kimondom, hogy Bambi, hát akkor
például,
gyermekkorunk...
Például, igen, legközismertebbek egyike, így van.
Vagy építőtábor, gyermekkorunk ugrik a szemünk elé. Végül is ugye a Tinta könyvkiadóban ezerféle szótárt készítünk, sok-sok oldalról leltározzuk a nyelv szavait. És örömmel fogadjuk az ötleteket, és egy 10 évvel ezelőtt Burgett Lajos jelentkezett, e-mailben írt, hogy ő megcsinálná a kommunizmus szavait. Hát úgy felkaptam a fejem, hogy lenne mind, akkor találkoztunk, és elmondta az ötletét. Ő egy jó tollú újságíró, aki Nyíregyházán dolgozott sokáig, és lendületesen megírta ezt a szótárt. 700 korfestő szó van benne a II. Világháborútól a rendszerváltásig. Szerencsére, hogy ő az újságírók lendületével dolgozott, mert ha ezt egy történész bizottságnak adták volna oda, hogy állítsa össze ezt a szótárt, vagy ezt a lexikont, még most se lenne kész.
Persze.
És akkor csináltunk internetes szavazást, és akkor aztán, amikor kinyitottam a internetes postafiókomat, dőltek belőle a szavak.
Emlékszel, hogy mi nyert?
Hát ugye az építőtábor, yeah. Békekölcsön, kommunista szombat. Hát ma egy fiatalnak ezt nem tudom, hosszasan kell magyarázni, hogy önként és dalolva mentünk szombaton dolgozni. Kulák. Egy egész könyvek foglalkoznak ezzel a szóval, hogy kulák, úttörő, Bambi, kisdobos, fecske, mint fürdőnadrág.
Vagy fecske, mint cigi.
Mint cigaretta.
Egyiket sem. Hát minden régeség eltűntek.
Ugye régi fekete-fehér filmekben lehet egyes strandre jelenetnél látni egy-egy fecskenadrágban lévő férfit. Vagy az, hogy maszek. Ugye, micsoda nimbusza volt annak egyik osztálytársamnak az édesapja, maszek volt, ugye? Magánszektorból rántották
erről
össze ezt
az... Tudjuk is, hogy emlékeim szerint Kellér Dezső, akinek szintén el kéne most mondani, hogy ki volt az a Kellér Dezső, mert egy nagyon-nagyon híres és talán a legjobb konferencié a maga korában, de akkor ki a konferencié, ki a Vidám színpad, és akkor benn vagyunk az erdőbe.
És tulajdonképpen a névről jut eszembe, 22 név is van.
Igen, igen.
A szótárban, és nagyon érdekes Tarján Tamás professzor úr, aki hosszasan ecsetelte a szótárnak az erényeit a könyvbemutatón, egyetlen egy negatív észrevételt tett, hogy Lőrincze Lajos hiányzik belőle. Hát na most egyébként. Nagyon érdekes.
Ezt már múltkor megbeszéltük, ezt nagyon szereted, mint szótárszerkesztő, amikor azt kérdezem, hogy miért nincs benne az, hogy.
Ja.
Ez mondtam, hát hogy ez igen, egy alattomos, igen. Ez az alattomos
de
kérdés.
De ugye vajon miért nem került be, amikor Buga doktor benne van? Tehát, hogy különben Lőrincze Lajosnak most ünnepeljük 100. születésnapját, tehát ugye az egész ország ismerte őt, és hát az ő ízes beszéde a rádiónak egy kedves és népszerű műsora volt.
Egyébként a nevekre, mert én a jövőre is gondolok, és fogunk mi még találkozni, szerintem a neveket azt most hagyjuk ki, mert úgyse tudjuk kivégezni a retroszótárat, tehát nem tudjuk bemutatni, hanem az egy külön tészta lesz, mert az meg egy történelem óra a nevek, hogy mi minden csugallanak. De mondjuk egyszerűen azt mondja az ember, hogy társbérlet, vagy azt mondja, hogy ikertelefon, ugyanúgy a hallgatók egy idősebbik részének valami beugrik, és hát egy részének ikertelefon most, amikor mobil,
igen.
És nem tudom, mi
amikor
van.
Nem tudom, egy embernek két telefonja van, milyen volt az, amikor két embernek volt egy telefon. Tehát ugye furcsa dolog, ez nagyon-nagyon furcsa. Tehát azért arra is ki kell térnünk, hogy a nyelv azért a manipulációnak az eszköze. És ezek a szavak, amik úgy belénk égtek, azért a manipulációnak az eszköze is voltak. Természetesen mondjuk nem kell azt tagadnunk, hogy minden korban a nyelv a legjobb eszköze a manipulációnak.
De és... bocsánat. Ezt nem teljesen értem, mert hát nincs mese, a nyelvvel kommunikálunk, azzal értjük meg egyikünk a másikat. Az egy más ügy, hogy vannak olyan kifejezések, amelyek manipulatívak, és szándékosan olyanok. De hát például egy tüker alágyújtós, vagy egy fecske, hát arra azt hogy érted azt, hogy ez manipulatív?
Talán az valóban, mondjuk a tüker alágyújtós az nem manipulatív, de amikor mondjuk a extra adóra azt a nevet akasztják rá, hogy békekölcsön.
Az jó, az a másik oldal,
vagy amikor valami a másik ilyen érdekes szó, békeharc.
Igen, igen.
Hát őrület. Most mi az, hogy békeharc? Most harc vagy béke? És a jelszavak is természetesen azt mondja, hogy munkára, harcra kész. Ugye? Tehát a béke az egy fétisizált szó volt abban a korban.
Tehát
béketábor. Gondolom mondjuk...
Békeharc, békepap.
Békepap. Gondolom mondjuk a Picasso békegalambja sem tudott volna mondjuk egy ilyen
karriert
befutni, hogyha nincs mögötte mondjuk egy ilyen média támogatottság. Tehát...
Jó, de tehát részben manipulatív, hát részben meg egyszer olyan az, hogy Bambi, nem tudom ugyan miért, biztos akkor Félix Salten könyve valamiért népszerű volt, és gondolták, hogy az üdítőnek ezt...
Nem hiszem, hogy a kettőnek van összefüggés.
Hát akkor meg mi? Hát mi a Bambi? Hát
valahol már bekerült. Ártatlan őzike, hát nem tudom.
Ártatlan őzike, hát nem. Valakinek a őzikének nevet kellett adni, és az én tudomásom szerint, na mindegy, jó, ezen most el fogom, utána ezt a kultúrán előtt lebonyolítjuk ezt, hogy
igen.
Hogy van ez?
Tehát a másik ilyen szó volt a párt, ugye? Tehát azt mondjuk...
Jolly Jokers,
azt mondja, pártfegyelem, ugye? Azt mondja, párton kívüli bolsevik, ugye, mint ér, párthűség, párthatározat, pártbüntetés, hogy csak egy néhányat említsek a párt előtagú szavakból. Tehát érdekes, és ne gondoljuk azt, hogy a mai korban mondjuk nem hatnak ránk a szavak, ugyanúgy. Az más, és akkor elgondolkodtatunk azon, hogy vajon miért emlékezünk nosztalgiával vissza erre a korra? Mert fiatalok voltunk. Van, aki azt mondja, hogy biztonság volt. Most mi volt a biztonság? Van, aki azt mondja, hogy olcsó volt a könyv, beszéltünk a könyvekről. És akkor gyorsan mondom, számoljuk gyorsan ki, hogy a fizetéséből egy hónapban hány könyvet vehetett. Tulajdonképpen nem sokkal többet, mint most. De... másra nem is nagyon költhette a pénzt.
Igen, inkább itt ez a probléma, ugye, hogy sokkal szűkebb volt a mezőny.
Utazni nem úszhatottunk. Igen. Drága autót nem vehettünk, tehát maradt a könyvre. Egy könyvvásár után egy könyv, szatyorral vitték az emberek haza a könyveket. Most jó, ha 2-3-at vásárolnak.
Jó, hát ehhez viszont azt szeretném mondani, most akkor úgy látszik, ez ilyen beszélgetés lesz, hogy én kekeckedek, pedig tényleg nem alap természetem. Ugye Gáborral is itt beszélgettünk a könyvekről, meg árak, nem tudom, micsoda Nógrádi Gáborral. Hát azért emlékezzünk vissza, hogy a diákkönyvtár, meg az olcsó könyvtár minősíthetetlen vacak papíron, de a 3 forint, meg a 4 forint, az akkor sem volt olyan sok. Az viszont meg már kultúrpolitika.
Igen.
Szóval az ott nem maszekok gazdagodtak meg a borzalmas, tényleg az az olcsó könyvtár azzal a sárga papírral és a...
Ezért, hát de sok értéket de olvastam.
Nagy, de a tartalom az nem.
Nem véletlenül mintáztuk a retro szótárnak a borítóját, az olcsó könyvtárnak a borítójáról, és a kis emblémát, hogy olcsó könyvtár 3 forint, bele is tettük, igen, és ide van. Nyomtattuk a címlapra. Néhány kedves vásárló vásárokon azért, meg ennyibe kerül, hát mondom, majdnem ennyibe kerül.
Egy picivel több.
Még ugye a vásárlók mindig nagyon kedvesek és érdeklődőek, szeretek velük beszélgetni. Egyszer egy érettségi leánykával jön az édesanyja, és kérdezi, hogy mi ez a retro szótár? Gondoltam, hogy magyarázzam el neki, mondom, ez nagyon egyszerű. Amit mondjuk, azok a szavak vannak benne, amit ön ismer, és a lánya nem. Azt mondja, hogy le? Hát mondom,
próbáljuk ki.
Mondjon egy oldalszámot, felütöttük, és akkor olvastam a szavakat, És az édesanyja majdnem mindegyiket ismerte, a lánynak meg tágra nyílt a szem, és hallgat, hogy miről is van itt szó? Közveszélyes munkakerülő?
De mondta mama, hogy ez nem őre vonatkozott. Na, retro szóltál után retro zen egy pici.
Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.
A házmester.
Így aztán otthonra lettünk nagy család, mindenkit élünk már. Megosztjuk bárkivel.
S nem szól ránk a házmester. A házmester.
Ha már házmester, akkor és maradva a retro szótár és az ottani kifejezéseknél, az, hogy viceházmester, az például nem is tudom, hogy benne van, vagy nincs benne, nem feltétlenül, de mindenképpen.
Szerintem benne van.
Szerintem, szóval az is valamiképpen korjellemző, korfestő, és akkor arról most nem is beszélve, hogy én nem is tudom, mekkora műsort lehetne, vagy milyen folyamot lehetne csinálni abból, hogy elmagyarázni, hogy a házmester a sokak szerint, és valószínűleg ez így is volt, hogy szépen, hát hogy is mondjam, megfigyelte a ház lakóit, nem biztos, hogy mindegyik, de sok közülük, és akkor nem is biztos, hogy jelentett, de lehet, hogy jelentett is, de minden esetben...
Bizonyos rendet is tartott.
Rendet is tartott, de ő vigyázott a rendre.
És akkor a házmester a kapupénz.
Kapupénz, liftpénz, lift 30 füles liftpénz, hát így néznek ma, gondolom, hogy azt hallják.
Fillér, ugye? Fillér. Tulajdonképpen ez is egy olyan szó, ami eltűnt az utóbbi évtizedekben, viszont egy szólásban, közmondásban azért megmaradt, mert amikor azt mondod, hogy nincs egy fillérem sem, akkor a fillér szó, hogy úgy mondjam, konzerválódott ebben a szólásban, ugyanúgy, mint a tantusz. Leesik a tantusz valakinek.
Hát, ezt mondod valakinek, hogy leesik a tantusz, és néz rád, mint a hülye.
Hát, ha fiatal.
Hát, ha fiatal, jó, hát, persze, igen. Persze. De erre, hogy megőrzi a nyelv a régi kifejezéseket, ez már nem is retro, mert ez még előbbi, hát, a garasoskodás, hát, ugyanúgy a fillér,
hát,
a fillér.
Ordít, mint a fába szorult féreg, a farkas, a fába pedig a csapda, tehát hogy tulajdonképpen a nyelvben ezek az állandósult szókapcsolatok, ezek konzervként működnek. Hál' Istennek!
Jó, hát ez egy olyan rengeteg, vagy őserdő, vagy nem tudom, mint gyönyörűséges vadon, amiben csak elveszni lehet.
Labirintus,
igen. Na, ebben teremt rendet a szótár. Milyen szempont, ha ez például egy ilyen retro szó, tehát hogy állítotok össze, túl azon, hogy ABC sorrendben, és akkor közben itten megtudhattam a Zentai Lacitól, hogy a házmester az igazán ház felügyelő.
Ma, igen. Tulajdonképpen ugye ABC-be tartalmazza a 700 szót a retro szótár, azonban vannak mutatók a végén, ahol fogalomkörök szerint vannak összerendezve a szavak. És így például van a ruháknak is egy fogalomköre, így például az orkán kabát és a vihar kabát egymás mellé kerül.
Pedig az igen, egészen eltérő.
Hát ruha, ugye?
Ja, igen.
És akkor itt a ruháknál ott van a fecske is, és akkor ott van a nejlonharisnya. Hát micsoda misztérium vette körül a nejlonharisnyát, ugye? Azt mondhatnám, hogy egy szakma épült rá, amikor azon, hogy szemfelszedés. Ugye? Szemfelszedés. Hát hihetetlen.
Ment tovább, hogy a férfiak mentek az utcán, és akkor az egyik a másikra szólt, hogy be akarsz menni, de a szemfelszedő, de miért mennék be? Hát úgy nézed ezt a nőt, vagy úgy nézel ezután a nőt. Szóval olyan gazdag, és úgy burjánzik tovább, hogyha egy-egy szót kiválasztunk.
Igen, hát ugye a viccek is korfestőek természetesen, hát csak egyet, hogy azt mondja, egy korabeli vicc az 50-es évekből, hogy mi a különbség a derülátó és a borulátó között. Azt mondja a beszélgetőtárs, csak árnyalatnyi. A derülátó jól értesült, a borulátó még jobban.
Az is jó.
De valahol ebben a félelem is benne
hát
van.
Hogyne, de jó, a jó viccek azok mindig egy kicsit úgy a negatív, a cikizős oldalról, mert azért az se rossz, hát ez szintén megvan, hogy miből áll a szocializmus fejlődésének két kezdeti szakasza. Az első az a fejlődés nehézségei, a másik a nehézségek fejlődése. Hát jó, a vicc az mindig persze egy picit ilyen levezető, de például itt elmondja a retroszótár, vagy jelez, bizonyos nagyon jól bevált, és hogy úgy mondjam, teljesen köznapi fordulattá vált reklámokat, reklámszövegeket.
Igen, tehát hozzuk a reklámszövegeket is, cipőt a cipőboltból.
Igen, ami azt fogalommá vált, a marhaság, a hülye reklám, szimbólumá
jó,
vált.
De hát ez a jó reklám.
Ja,
ez
igaz,
ez a jó reklám, amire évtizedek múlva is
az
emlékeznek.
Igaz, de mondjuk tartalma az semmi, mert igen. Az, hogy cipőt a cipőboltból.
Na, de, hát közhelyé vált, igen, hát, de nagyon fontos.
Kinek van erre energiája? Igen. Hát ez
ugye
is.
Ez már ugye a vége felé.
Volt? De ez mi volt? Te emlékszel rá? Mert ezt
azt
mondogattuk,
hiszem, hogy
hogy
elektromos műveknek hát mi, volt jó, talán, igen, ugye? De tehát, hogy spóroljunk. Hát teljesen helyes, hogy spóroljunk ezekkel a dolgokkal.
És a te kedvenc tükeralágyújtósunk, nem kell papír, nem kell gyújtó, itt a tükeralágyújtós. Hát szóval ezek, és nem is biztos, hogy csak mi szórakozunk ezen olyan jó. Már úgy értem, hogy azok, akik átélték.
Szóval... Hát miért van divatja a retrónak? Fiatalok retro bulikat szerveznek, igen. Ugye, ahol megbeszélik, hogy megpróbálnak retro öltözékbe menni, nagy pöttyös szoknyákba, szemüveggel, tehát a zenében is azért hódít a retro.
Na, akkor mondd meg, hogy mi a te kedvenced.
Hát az én kedvenc szavam tulajdonképpen a békeharc.
Azt már itt elsütötted. Igen,
és a másik az pedig egy csoki papír. Véletlenül én egyszer, megmondom, kicsit félve lomtalanításon egy gyűjteményt találtam, egy csoki papír gyűjteményt. És az 50-es, 60-as éveknek...
Valaki összegyűjtötte, vagy
hát,
te?
Hát szalvétát is gyűjtötte.
De azt tudom, nem rosszalóan.
Csoki papír gyűjtötte valaki, egy dobozba
Igen.
Gyűjtötte, meghalt. Ilyen
kis szeletkék voltak, gondolom a szeletke, ne, csak nem táblák, vagy az is. Minden.
Csak papír volt papír. Benne. Csak papír. Csak. És meghalt biztos szegény, és kidobták az örökösök, és én ráleltem erre a dobozra, mikor úgy félve kinyitottam, egy csoki papírgyűjtemény volt benne. Benne volt az űrhajós csoki szeletnek a papírja, benne volt az úttörő csoki szeletnek a papírja, és benne volt az Inota szeletnek is. Nem tudom, emlékeznek-e a hallgatók, az Inota szelet véleményem szerint pályázhatna a világ legrondább csoki papírjára, és leggusztustalanabb, ugyanis az Inotai hőerőmű három hűtőtornya füstölög a távolban, barna ködben, és elektromos tápvezeték oszlopokon hatalmas vezetékek vezetik el az áramot. Tehát nem egy tipikus csokoládépapír, de mégis ezt is felhasználta tulajdonképpen a hatalom. Amikor igen, azt mondjuk, hogy az úttörő szelet, az űrhajó szelet, vagy azt mondjuk, volt olyan, hogy újító szelet. Az igen, újítás az tulajdonképpen egy nemes gondolat, hogy mindig jobbítsuk a világot, és a munkahelyünket, és a környezetünket, de kellett-e erre csokit tenni? Hát kellett.
Ezt hívják mai szóval túltolásnak, azt hiszem, vagy mai kifejezéssel. Szóval amikor már a csoki papíron is olyan dolgokat rajzoltak, vagy ott is súlykoltak olyasmit, amit nem árt, hogyha a kedves lakosság tud.
És milyen az emlékezet és a nosztalgia, mikor beszélgetek másokkal, ezekről a csokikról, például a sportszeletről, akkor azt mondja, az volt az igazi. Az volt az igazi sport. A mostani meg sem közelíti. Az volt az igazi.
Egész megtermékenyül az agyam ettől a retrózástól, mert eszembe jutott, hogy vannak ilyen régi csokik, most nem a papír az érdekes, bár az is megtévesztésig azonos, tehát például a melódia jut nekem eszembe.
Mecsekszelet, melódia.
De hogy ezeket ugye megújították, igen, vagy újra, most újra elkezdik gyártani, és hát most nem tudom, hogy ez valóban így van-e, de nem az igazi. Nem olyan, mint amire én emlékszem. De ez lehet, hogy csak a megszépítő messzeség a csoki esetében. Neked nincs ilyened?
De hát mindenkinek ez a véleménye, hogy nem olyan ez már, mint az igazi volt.
Gábor, van itt még ebben a retróba, hogy úgy mondjam, egy nem komolyabb, abban az értelemben komolyabb, hogy valóban ez olyan történelmi helyzet, vagy történelmi lehelletet sugalló rész, amikor a nevek is fogalommá válnak, és ez nem egyszerűen azért, mert történelmi alak is tanultuk, hanem mert egyszerűen azt, hogy amire az előbb is említettél, akit az előbb is említettél, Buga doktor, Lőrincze Lajos, Pióker Ignác, Micsurin, ezekről szerintem a következő alkalommal kellene beszélni, mert nem mi fogjuk a történelmi órát tartani, de pusztán megemlíti az ember, hogy például Micsurinnal mi van, vagy hogy ki volt ő, vagy miért. Szerintem ezek megint csak egy érdekes dolgok.
És örömmel, és jó. Kérem a hallgatókat, addig is nosztalgiázzanak.
Nosztalgiázzanak, ha ez mi kellünk.
Rádió Bézs.
Hát ez egy elég régi felvétel volt, de hát régi ügyekről beszélgettünk a retroszótár apropóján is, úgyhogy a petróleum lámpa sem mai darab. És hát tulajdonképpen maradunk az időutazásnál, mert múzeumokról lesz a következő néhány percben szó. A vonalban itt van Felberman Judit. Haló!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Csókom, az Óbudai Múzeum igazgató helyettese, jól tudom én azt?
Így van.
Jó, jó. Van. De, miután ez, amiről én beszéltem, ez a bizonyos közös nőnap az óbudai múzeumokban, ez 4 múzeumra érvényes ez a szerveződés, hát ezeknek a nevében is kell, a többiek nevében is, Aquincumi Múzeum, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Kassák Múzeum és a Goldberger textilipari gyűjtemény. Melyikkel akarja kezdeni? Rövid ilyen névjegyeket kéne mondani, hogy hogyan ünneplik nem csak a nők, a nőnapot Óbudán ezekben a múzeumokban.
Igen, tervezünk egy nőnapi programot, amit ön is az imént említett, és a Goldberger textilipari gyűjteménnyel kezdeném akkor először. Itt egy beszélgetés lesz, már hagyományá vált nálunk a múzeumban, hogy Vámos Magda, a divatszövetségnek az elnöke, egy divatbemutatót tart, és ennek most is a címe az, hogy Sikeres nők a múzeumban. Sikeres nők az életükben, a pályáikon, és 10-én lesz ez a program nálunk a Goldbergerben, és itt 12 hölgyel beszélget Vámos Magda, akik között olyan nevek szerepelnek, mint Kerté Zsuzsa, Magyar Televízió, Kazinczy Díjas bemondónője, most pszichológus, és további olyan sikeres hölgyek, akik már valamit letettek a pályáikon. Ez lehet a divat, az üzletvilága. Elsősorban ugye a Goldberger kapcsán mi a divatról beszélünk, és ez a program természetesen ingyenes.
Igen, bocsánat, ne haragudjon, már most rögtön közbe kell szólnom, mielőtt áttérünk a vendéglátóra, vagy a kassákra, vagy bármelyikre, hogy a rövid névjegy szellemében, hogy ez most nem egy abban az értelemben megszokott hírverő beszélgetés, hogy tessék szívesen nyugodtan jönni, mert
igen,
a csomó hely már betelt.
Nálunk.
Igen, szóval nem akarunk hiú reményeket kelteni, inkább ennek a néhány percnek az a célja, hogy bemutassuk azt, hogy mivel foglalkoznak a kultúra munkásai, vagy mivel emlékeznek a nőnapra, vagy miféle rendezvények vannak. Tehát nem arról szól a történet, hogy tessék menni jelentkezni, mert még nagyon sok okay, van. Ez az,
igen,
hogy betelt.
Nagyon, nagyon népszerűek a igen, programok, és joggal. Valóban napokban teljesen betelt. Úgyhogy,
azt is tudom egyébként, hogy a vendéglátóipari múzeumban az édes emlékek, az is betelt.
Igen,
de mi
édes
az?
Emlékek is betelt. Hát tulajdonképpen ez egy a dobos torta forog a központban, tehát az van központban, hogy mit kérdezne a látogató, hogyha besétálhatna egy cukrászmesterhez, tulajdonképpen
egy múzeumi, egy régi cukrászmester.
Múzeumi, régi cukrászmesterhez, egy századfordulós cukrászmesterhez, és egy ilyen cukrászmester, egy élő interpretáció folyamán bemutatja a vendéglátás történeti kiállítást, uh-huh. Ahogy azt még nem láthatták a látogatók.
A sütemények nem 100 évesek, amiket ott meg lehet kóstolni, ugye?
Remélhetőleg nem, igen, azok frissek lesznek. Úgyhogy erről szól. Az Aquincumi Múzeum programja március 6-án lesz, wellness és szépségápolás címmel 11 órától. Ez egy interaktív tárlatvezetés lesz a Wellness az ókorban című időszaki kiállításon.
Ez nagyon jó, de hát, ugye ez nagyon jó cím, tud valamit, vagy ez mint...
Hát sajnos csak annyit, amelyik ugye mi is
mert ez
megkaptunk,
ez nagyon jó cím,
benne,
és nagyon,
nagyon
izgalmas.
És még smink bemutatóval is készülnek a látogatóknak. Ez lesz 6-án, igen, és még a kassákot említeném
ott
még,
is, igen.
Ami március 9-én lesz 17 és 18-ig kezdettel, Nők a munkás kultúrában címmel, szintén egy tárlatvezetés lesz a munkás kultúra a Dunapartján című kiállításhoz kapcsolódóan, és persze különböző kísérő programok. Úgyhogy ezeket ajánlom figyelmükbe, de hogyha erre az alkalomra nem férnek be, akkor is ezek a kiállítások ezek nyitva vannak, és bátran lehet mindegyiket tudom ajánlani, mindegyikbe ellátogatni programtól függetlenül. Amit viszont még akkor ajánlanék, hogy aki a Goldbergerbe már nem tud eljönni 10-én, mert ugye beteltünk, az októberben még számíthat egy Vámos Magda féle divat bemutatóra. Így próbáljuk kárpótolni a látogatókat, mert nekünk ez már egy visszatérő programunk, és ugyanilyen valószínűleg sikeres nőket bemutató programunkra várjuk októberben is a látogatókat. Tehát mi ezzel szeretnénk kedveskedni a hölgyeknek, és természetesen ingyenes belépés biztosítunk.
Hát az nem tudom, hogy mennyire természet, de a
hát a nőnapon.
Igen, na persze, a fiúk mehetnek, vagy csak nők?
Természetesen, ja, férfiak, nők, férfiak megajándékozhatják a hölgyeket ezekkel a programokkal, úgyhogy...
Jó, hát a gálánsan megajándékozzák őket az ingyenes belépőjeggyel. Ezzel nem
hát
lesz
az
probléma.
Élménnyel,
az ókori wellness pedig azt már szerétejtem, hogy valahogy megtudom, vagy majd beszélünk róla. De ez most ez a kis 5 perc vagy 6 perc, ez azt a szét szolgálta tényleg, és ez, azt hiszem ezzel egyetért, hogy önök a múzeum munkásai, a munkatársai a régmúltat mutatják be, de ugyanakkor igyekeznek most éppen nőnap alkalmából valamit a ma közönségének, hogy úgy mondjam, nyújtani.
Mindig,
ez nagyon jó.
Mindig az a célunk, hogy reflektáljunk a jelenkorra is.
Hát persze, ez mert reflektál. Kedves felvermelődőt, köszönöm szépen a kis mini tárlatvezetést, viszont hallásra, viszont látásra.
Minden jót kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen. Ugyanezt kívánom én a hallgatóknak, mert a műsornak is lassan vége van. Az Entai László technikus kollégám nevében is elköszönök. Legközelebb a nőnapon találkozunk, és már most említem, hogy a Rádió Bézs egy komoly vitával és rendezvénnyel és műsoros esttel is készül erre. Hát ennek valamilyen előzetesét többek között Évai Katalinnal, aki ennek az ügynek a tartalmi előkészítője, és e műsorsávnak az engem megelőző gazdája volt. Ő is vendég lesz a délelőtti műsorban, és délután is, vagy este is szerepelni fog ebben. Egyéb nyalánkságokról pedig majd akkor azon a bizonyos kedd délelőttön. Viszont hallásra Rékai Gábort hallották.